IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Köszöntöm a hallgatókat itt az IoT Zónában. Mai vendégem Borzák Péter, az Inspire ügyvezetője. Jó napot kívánok! És a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia már most hogyan szövi át az életünket, és a jövőben milyen további lehetőségek rejlenek ebben a területben. Ugye a mesterséges intelligencia szerintem talán az első kérdésem banálisnak fog tűnni, mert olyan sokat beszélünk róla, és igazából nem is nagyon szoktuk kifejteni, hogy mit jelent ez a kifejezés. Én találtam egy ilyen felosztást, a neten rábukkantam, hogy az mesterséges intelligenciának két válfaja van, két nagy területe van. Az egyik a fizikai megtestesülése a mesterséges intelligenciának, amikor robotokról beszélünk, akik mondjuk tudnak kommunikálni, meg feladatokat elvégezni, és van ugye a szoftver alapú mesterséges intelligencia, amikor akár egy program tud például cikket írni, erre külön ki akarok térni, ugye a szakmámból kifolyólag, hogy ez hogyan működik, de úgy nagyjából a mesterséges intelligenciát ön hogyan határozna meg, az micsoda?
Nem véletlen, hogy többféle definícióval találkozott, tehát nincsen egységesen elfogadott definíciója a mesterséges intelligenciának. Ennek leginkább az az oka, hogy a különböző definíció meghatározása során a mesterséges intelligencia valamelyik részére vagy felhasználási területére kerül a nagyobb hangsúly. Én önmagában, amikor az üzlet során beszélgetünk erről, akkor úgy fogalmazom meg mindig a mesterséges intelligenciát, hogy ez képes az adatok feldolgozása során azoknak az értelmezésére, amelyek alapján következtetéseket von le egy bizonyos meghatározott cél teljesítése érdekében.
Tehát be kell tanítani egy gépnek azt a skillt, amit mondjuk egy ember is el tud végezni.
Ez az egyik definíciója pontosan.
A mesterséges intelligenciáról inkább csak beszélünk, mint egy kiaknázatlan, de egy jövőbeli nagy potenciállal bíró terület, vagy már most ez a jelen, és a mesterséges intelligencia akár itt Magyarországon is teljesen átszövi az életünket.
Hogy erre válaszoljak, ahhoz egy picit vissza kell kanyarodni a mesterséges intelligencia történetéhez. Ugye a mesterséges intelligencia gondolata az nem új keletű, mert több mint 60 éve született az Egyesült Államokban, viszont a gyakorlatban ez a 2010-es években kapott szárnya. És ez nem volt véletlen, ezt az időszakot egyébként az AI télnek is nevezik, ugyanis kettő dolog volt szükséges ahhoz, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon a mesterséges intelligencia. Ugye az egyik egy akkora számítási kapacitás, amikor a szükséges a mesterséges intelligencia betanulásához, a másik oldalról pedig egy akkora mennyiségű adat, amely alapján ez a mesterséges intelligencia tanulni képes. És mindezekkel együtt is a mesterséges intelligencia eredeti elképzelése az a generikus AI volt, amely bármit képes önmagától megtanulni, az emberihez hasonló kognitív funkciókkal rendelkezik. Például egyszerűen tud válaszolni arra, hogy mikor induljak el a Balatonra, ha ki akarom kerülni a dugót, és arra is, hogy mi az élet értelme. Most ettől azért meg távol állunk. A legnagyobb haladás, amivel a mindennapokban találkozhatunk, azok a specifikus mesterséges intelligencia algoritmusok körében figyelhetőek meg. Ezek azok, amikor valamilyen konkrét feladat vagy funkció ellátására programozunk AI-okat, mint például gépilátás vagy szövegértelmezés, vagy akár a különböző ajánló algoritmusok. Ugye ezek azok az ajánló algoritmusok, amelyekkel most már mindenki napi szinten érintkezik, még ha nem is tud róluk. Tehát például a közösségi médiára, hogyha gondolunk, vagy a YouTube ajánlási algoritmusaira, ezek, amelyek nélkül egyébként használhatatlan is lenne a platform. Tehát ha csak belegondolunk abba, hogy óránként 30 ezer órányi új tartalom kerül fel, ha nem működnének ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok, amelyek elemzik a feltöltött videókat, illetve az én érdeklődési köreimet, gyakorlatilag egy hatalmas videótékává silámulna az oldal.
Ömleszve minden, és nem lenne targetálható egy hirdetés sem.
Így van. Illetve az én kereséseim is nagyon nehezen vezetnének eredményre.
Egyébként, hogyha már ezt a példát említette, az egészen félelmetes tud lenni, hogy beszélget az ember valakivel, és szóba kerül mondjuk egy üdítő márka, vagy egy üdítő típus, és utána bekapcsolja a telefonját, elkezd szörfözgetni, és a második hirdetés az egy üdítő márka, ezt gondolom, akkor az üdítő márka, amiről beszélgettek. Ez is akkor a mesterséges intelligencia műve.
Itt azért egy olyan dolog is, olyan dolgot is figyelembe kell venni, hogy nagyon sokszor, amikor beszélgetünk valamiről, akár egy márkáról, vagy egy üdítőitalról, akkor valójában azt nem véletlenül tesszük, hanem korábban már találkoztunk ezzel a hirdetéssel, vagy ezzel a márkával a böngészésünk során, de észre sem vettük.
Ez a reklámoknak az ilyen tudatalatti hatása, ami kicsit így kitágítva, akkor ez már reklámpszichológia is.
Ez inkább a reklámpszichológia területe, így van.
Említettem itt a felvezetőmben a cikkírást, amely mesterséges intelligencia által már megvalósulhat. Ez hogy néz ki a gyakorlatban, és ezt hol használják, mert azért nyilván egy cikknek a megszerkesztése, az ahhoz kapcsolódó háttér információk összegyűjtése, aktualizálása azért egy olyan feladat, ami egy embert kívánna, és nekem például fura, hogy ezt egy mesterséges intelligencia is meg tudná valósítani.
Az fontos látni, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok jelenleg még nem tudnak olyan jól következtetéseket levonni, mint mi emberek, viszont az adatmennyiség feldolgozásában meg sem közelítjük az ő teljesítményüket. Tehát most itt a cikkes példára visszagondolva, ez a, jelenleg a legtöbb az a GPT-3-as modellt használja, amelyik a gyakorlatban úgy működik, hogy akár megadunk egy adott témát, vagy elkezdünk egy mondatot, amelyet szeretnénk, hogy az AI befejezzen. A mesterséges intelligencia akkor elemzi az én mondatomat, ami ilyen inputot adtam neki, ezek alapján ő keresést végez az interneten, vagy az adatbázisában, és az eredmények alapján megpróbál valamilyen levont konzekvenciát megfogalmazni, és azt leírni. Ugye itt nagyon fontosak, és itt bejön az a probléma, ami a betanítási hibára is kitér majd. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a modelleket hogyan tanítjuk be. Hogyha alapvetően valamilyen olyan információk között keres és próbál konzekvenciát levonni a mesterséges intelligencia, ami egyébként nem helytálló, tehát mondhatjuk fake newsnak, akkor ezekből nagyon könnyen születnek olyan eredmények, amelyek hát, hogy is még politikai nem lesznek korrektek, adott esetben hamis tényállásokon alapulnak.
Tehát a mesterséges intelligencia arra nem képes, hogy megkülönböztesse az igazságtartalom alapján a különböző információkat, a között különbséget tegyen?
Vannak olyan, ahogy mondtam, a specifikus mesterséges intelligenciák, amiket kifejezetten arra tanítanak be jelenleg, hogy különbséget tegyen a helytálló és a hamis információk között, de példának okáért az a mesterséges intelligencia, amelyik a cikkírásban jelenleg talán azt mondanám, hogy piacvezető, ha lehet ilyet mondani, az jelenleg erre nem képes.
Nézzük még más területeket, hol robbant be igazán a mesterséges intelligencia, hol vannak ilyen specifikus szoftveres megoldások, amiket mesterséges intelligencia segítségével kiépítenek, és aztán segítik az ember munkáját.
Egyértelműen jelenleg, mivel a kedves hallgatók is a legtöbbet találkozhatnak, az okos asszisztensek, mint például a Siri, ugye, ahogy már említettük, a közösségi média oldalai, és igazából az általunk használt internetes oldalak nagy része már használ valamilyen AI algoritmust. És ezeken kívül, amik hangsúlyos területek még, az az autóipar, logisztika és a gyakori, de alacsony szintű emberi beavatkozást megkövetelő szolgáltatások, például ügyfélszolgálati chatbotok. És az autóiparon belül az önvezető autókat és ennek a piacát szerintem a hallgatóknak nem kell bemutatni. A logisztikán belül a szállítmányozás és a supply chain, amit kiemelnék mindenképp, ezen belül is az előrejelző és tervező algoritmusokat, míg az ügyfélszolgálatok esetén inkább a kontextus és szövegértelmező megoldások és a chatbotok, amik jelenleg meghatározóak.
Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan, azzal fogunk tovább menni, hogy Magyarországon mi a helyzet, és utána pedig jobban kitágítjuk a képet, hiszen az Európai Unió egyik fő célkitűzése, hogy a következő években a mesterséges intelligencia felhasználási területeit nagy mértékben kibővítse. Borzák Péterrel, az Inspire ügyvezetőjével beszélgetünk hamarosan tovább.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Beindul a robotsebészet a hazai gyógyításban, és okos áramhálózat épül Észak-Dunántúlon, az iotzona.hu hírei következnek. Jövő évtől egy-egy robotsebészeti eszközzel operálhatnak az onkológiai klinikán és a délpesti kórházban. Az erről szóló együttműködési megállapodást múlt héten írták alá. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a sajtótájékoztatón elmondta, régi ambíció válik valóra a robotsebészet magyarországi elindításával, orvostörténeti jelentőségűnek nevezve az eseményt. Hozzátette, ezek a beavatkozások kisebb műtéti terhet jelentenek a betegnek, precízebben végezhetők, és a műtét utáni felépülés is gyorsabb. az 1,3 milliárd forint értékű projektnek 100%-os finanszírozást biztosít az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban megítélt támogatás. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója kiemelte, szeretnék elérni, hogy intézetük képzőközpontként is jelen legyen, és a berendezéssel egy szimulátor is érkezzen. Ezzel idehaza is lehetőség nyílna a robotsebészeti képzések jelentős részének elvégzésére. Gigafejlesztés indul az okos hálózatok terén. 5 év alatt megújul az Észak-Dunántúl és Nyugat-Szlovákia villamos elosztó hálózata. Az Európai Unió által támogatott Danube Ingrid projekt a 3 éves előkészítés után 102 millió euró finanszírozást kapott. Ez az eddigi legnagyobb támogatás az európai hálózatfinanszírozási eszköz okos hálózati kategóriájában. A fejlesztés Magyarországon az E.ON Észak-Dunántúli áramhálózati ZRT valósítja meg. A hálózatfejlesztési tendereken a Siemens adta a legjobb ajánlatot. A csaknem 4 millió eurós megbízás keretében a vállalat okos infrastruktúra üzletága szállíthatja a szükséges berendezéseket. A projekt jelenlegi szakasza az infrastruktúra modernizációjának és telepítésének alapjait adja. A fejlesztés következő lépése a Smart Grid, vagyis az okos hálózati megoldások megvalósítása. További részletek az iotzona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatjuk a beszélgetésünket Borzák Péterrel, az Inspire ügyvezetőjével. Itt az első részben jó néhány területet említett, ahol már használják a mesterséges intelligenciát. Telefonnal élünk a kezünkben, az internet pedig, a kereső algoritmusok például tele vannak ugye mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag az működteti őket. Ezt a témát ki is veséztük, arra viszont kíváncsi lennék, hogy nyilván az internet az egy globális téma, de az egyes specifikus felhasználási területek, például autóipar, vagy egészségipar, vagy logisztika, hogy ezen belül Magyarországon is el van terjedve annyira a mesterséges intelligencia, mint egy igazi fejlett piacon?
Magyarországon még azért eléggé gyerekcipőben jár ezeknek a technológiáknak az üzleti alkalmazása. Ennek egyébként leginkább az az oka, hogy még mindig az a közvélekedés, hogy ezek a technológiák egyfajta drága úri huncutság. Ez azonban nem így van. Egy példákat említette, tekintettel arra, hogy ez gyakorlatilag egy újabb ipari forradalom, ami mellettünk zajlik. Érthetően a versenyszférában egyelőre senki se szereti kiteregetni, hogy milyen megoldásokon dolgozik. Így természetesen minket is egyébként elég szigorú titoktartások köteleznek, úgyhogy egy picit ilyen rébuszokban próbálom ezt a képet árnyalni. Tehát képzeljen el mondjuk egy hatalmas gépjármű összeszerelő üzemet, ahol hatalmas gondot okoz, hogy az egyes alkatrészek hol találhatóak, azok milyen előrendelésben lévő termékekhez lettek félretéve, vagy milyen munkaszakaszban érintettek. Itt sietnek a segítségünkre a gépilátás és a képfelismerő algoritmusok. A dolgozónak elég pusztán az alkalmazásunk segítségével lefotózni egy alkatrészt, amely azonosítja azt, és az összes hozzá kapcsolódó adatot megjeleníti pár másodperc alatt. És egy vissza is kanyarodnék itt ahhoz, hogy mennyire drága maga az AI, vagy mennyire drágák ezek a technológiák. Például ebben a projektben, ez egy magyar összeszerelő üzem, itt az említett képfelismerési algoritmust azt nem volt szükséges a semmiből megírnunk, hanem elegendő volt egy működőt licenszelnünk. És ezért például használati díjat kellett fizetnünk, tehát én minden céget bátorítok arra, hogy ne féljen ezektől az új technológiáktól, elérhető áron implementálhatóak, és hatalmas versenyelőnyt szerezhet az, aki korábban lép, mint a konkurencia.
Hogyha nem annyira büdzsékérdés a dolog, akkor mégis miért óckodnak sokan ennek a használatától?
Alapvetően én azt gondolom, hogy még mindig főleg a KKV-k döntéshozóinak a fejében az a tévképzet él ezekről a technológiákról, hogy nagyon drágák, ismeretlenek, és ezért félnek a bevezetéstől.
Ezek egyébként, ahogy az iménti példát mondta, inkább ilyen dobozos megoldások, meg kell venni, bérelni kell őket, és akkor működik, vagy úgy kell elképzelni, hogy a semmiből kell őket lefejleszteni. Gondolom, az vagy melyik a drágább egyébként, drágább megoldás?
Minden alkalommal természetesen az a drágább, amit nulláról kell egyedileg elkészíteni.
Viszont az mondjuk egyszeri nagy bekerülési költség, és nem kell utána éveken keresztül bérleti díjat fizetni például.
Ez mindig egy költség-haszon elemzésnek kell alávetni, hogy melyik a megfelelőbb.
Tehát akkor, amit a nulláról kell megtervezni, az a drágább. Az mondjuk komoly milliós tétel, nem?
Természetesen. Tehát ugye egy ilyen algoritmusnak a felépítése és az implementációja, ugye ez felhasználási céltól függ, Először ugye be kell tanítani egy adathalmaz segítségével, amely alapján következtetéseket vonhat le. De ugye mindezeket megelőzve, ugye az első lépés, hogy magát az üzleti problémát tudjuk megfogalmazni. Tehát mire akarunk választ kapni, mi az az output, amit szeretnénk a mesterséges intelligenciától. Miután ez megvan, utána elő kell készítenünk azt az adathalmazunkat, ami majd be tud tanulni ez a mesterséges intelligencia. Ez egyébként a legtöbb esetben, amikor nulláról kell egy ilyen megoldást elkészíteni, akkor ebbe megy bele a legtöbb idő, és az egyik legnehezebb feladat. Ez ezt követő lépés maga a megfelelő algoritmusnak a kiválasztása lesz. Ugye itt vissza kell kanyarodni, hogy milyen problémát akarunk megoldani, vagy a negyedik lépés, amikor effektíve betanul maga a mesterséges intelligenciát, betanítjuk. És ezt követően pedig az utolsó lépés, az pedig maga majd az élesítés lesz, és az éles üzembeállítás.
És egy mesterséges intelligencia betanítása mondjuk egy cégnél rendelkezésre álló, és hát hasznos vagy fontos adatoknak a betanítása a mesterséges intelligencia számára az nagyjából mennyi időt vesz igénybe, és hány embernek, programozónak kell ezzel foglalkoznia, hogy ez sikerrel járjon?
Alapvetően én mindenképpen azt javaslom minden cégnek, aki mesterséges intelligencia projektet kezd, hogy keressen egy szakértő csapatot, ha másért nem, ha mindenképpen szeretné házon belüli csapattal véghez vinni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó digitális transformációját, akkor is jó, ha van mellette egy olyan szakértői gárda, aki tud neki ebben akár tanácsadással, akár elakadás esetén segíteni. Hogy hány főre van szükség, ez mindig függ attól, hogy pontosan mire akarjuk betanítani.
Az Európai Unió egyébként a következő években, ugye most már nyílik vagy kezdődik az új uniós költségvetés, és tudjuk, hogy több kiemelt területe lesz ennek, például a fenntartható gazdaság vagy a klímavédelem, de emellett egy fontos részszegmens a digitalizáció előmozdítása, ezen belül pedig nagyon komoly szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának. Ugye a jóslások szerint, előrejelzések szerint az EMI piaca évente 40%-ot nő a következő években. Az Európai Unió pontosan mit szeretne fejleszteni akkor, amikor mesterséges intelligenciáról beszélők, hol képzelik el a robbanásszerű fejlődést?
Igazából nehezen tudnék elképzelni olyan üzletágat, ahol valamilyen negyedik generációs technológia bevezetésével ne lehetne azonnali hatékonyságnövelést elérni. Tehát itt most a mesterséges intelligenciát, ezt talán a faxgéphez vagy az internethez tudnám hasonlítani. Amikor megjelentek ezek a technológiák egy-két cégnél, akkor még rengetegen rázták a fejüket, hogy nincs is erre szükség, ez egy drága haszontalanság. Aztán elszaladt pár év, és amikor már minden konkurens cégnél működött ilyen, akkor ugyanezek a vállalkozások voltak, ezeknek a vállalkozásnak a megrendelői csóválták a fejüket, hogyha nekünk nem volt ilyen. Tehát ezek a technológiai megoldások most még innovációnak számítanak, de én azt gondolom, hogy itt nagyon belátható időn belül már egyszerűen a piacon maradáshoz is szükséges lesz.
Ez mennyire egy olyan terület, hogy mondjuk az Unió tényleg elkülönít a költségvetésen belül egy jelentős több milliárd eurós összeget erre a célra, és gyakorlatilag egy ilyen feneketlen lyukba szórt pénz, vagy ez biztosan meg is fog térülni? Azért nyilvánvalóan a forrásokat oda allokálják, de hát ezt azért szakértő műgonddal kell felhasználni utána.
Ez pontosan így van. Ugye az fontos, hogy ez az összeg ez olyan megoldásokba kerüljön befektetésre, amelyek hozzáadott értéket termelnek, és amelyik gyakorlatban modernizálja ezeket a cégeket. Tehát az, hogy mire lehet el ez az összeg, mi az Inspire-nél kétféle irányt látunk erre. Az egyik esetben a cégek egy meglévő folyamatot szeretnének hatékonyabbá tenni, a másik esetben pedig maga a mesterséges intelligencia technológiáknak az alkalmazása egy üzleti szegmensben az, ami a cég célkeresztjében áll, és ezzel akarja megreformálni akár az egész adott iparágat. Mivel minden iparág és cég működés egyébként egyedi, ezért az, hogy egy konkrét vagy dobozos megoldás, az nincsen ezekre. Mint minden IT fejlesztés elején itt is pontosan fel kell mérni, és meg kell fogalmazni azt, hogy milyen problémára várunk megoldást majd ettől a befektetéstől, amelyre a pénz adott esetben akkor az Európai Uniótól kapjuk.
És itt is azért gondolom nagyon fontos azt meghatározni, hogy amikor mondjuk legmodernebb technológiákról beszélünk, önmagában azok még nem biztos egyébként, hogy hatékonyabbá teszik a cég működését, mert lehet, hogy a tradicionálisabb megoldások egy adott KKV vagy nagyvállalat esetében jobban működnek, szóval minden esetben meg kell nézni, hogy meg tud-e térülni ez a beruházás, nem ez az EMI beruházás például.
Pontosan, tehát a fejlesztés, az informatikai fejlesztés az sosem szabad, hogy önmagát szolgálja. egyébként többször volt már rá példa, hogy amikor leültünk egy-egy ügyfelünkkel tárgyalni egy mesterséges intelligencia megoldás bevezetéséről, akkor nagyon hamar kiderült, hogy igazából előtte rengeteg minden mást kell helyre tenni, például folyamatokat, volt arra példa, hogy ugye a kollégák azok rendezetlen excelekben küldözgették egymásnak az adatokat, tehát már önmagában az, hogy ezeket a folyamatokat rendbe tettük, bevezettünk egy vállalatirányítási rendszert, már ez akkora plusz volt, hogy tulajdonképpen végül a mesterséges intelligencia és jelenlegi fázisban erre még nem is került sor.
El is felejtettem, de azt hiszem ez az egyik legplasztikusabb példája a mesterséges intelligenciának, vagy megjelenése a mesterséges intelligenciának, amikor tényleg ilyen okos, intelligens robotokkal találkozik az ember. Nyilván vannak ilyen híres robotok, akik már egészen intelligensek, meg tudnak kommunikálni, válaszolni az embernek a feltett kérdéseire, de robotokat mennyire használnak Magyarországon egyébként, ilyen intelligens robotokat?
A mesterséges intelligencián belül a robot technológia, vagy hát pontosabban minden olyan technológia, ami szenzort használ, és a fizikai világban kell működnie, azoknak sokkal nehezebb dolguk van, mint a szoftveres mesterséges intelligenciáknak. Tehát a robot technológiák azok azért jóval le vannak maradva a szoftveres mesterséges intelligenciáknak.
Ennek az oka, hogy jóval nehezebb lefejleszteni egy ilyet, mint hogy egy szoftveres megoldást kulcsra készen átadni?
Hát egyrészt természetesen, másrészt minden, amit mondjuk egy adatelemző, egy prediktív mesterséges intelligencia tud, azt az esetek többségében természetesen a mondjuk egy robotban lévő mesterséges intelligenciának is tudnia kell, és még többet, hiszen a saját környezetét különböző szenzorokkal folyamatosan fel kell tudnia ismerni, abban navigálni és fizikai tárgyakkal érintkezni. És mindezeket azért, hogy valamilyen célt végrehajtson, tehát sokkal nehezebb dolga van.
Itt az IoT zónában Borzák Péter, az Inspire ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk tartott, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Én pedig köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, jövő hét kedden is jelentkezünk az IoT zónával a 15 órai hírek után. Viszont hallásra, Imre Lőrincet hallották.
Ez volt az IoT zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTzona.hu oldalon.